Szeretettel köszöntelek titeket az Úr Jézus szavaival. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Amen. Mai ifjúsági istentiszteletünkön azt a sorozatot folytatjuk, amit ebben az évben, ebben a tanévben elkezdtünk. A lélek gyümölcsét tanulmányozzuk alkalomról alkalomra, annak a összetevőit, és a mai alkalmon, mint a köszöntésből is hallhattátok, a szelídség az, amiről szó lesz. Az idei ifi istentiszteleti sorozatunkon már elhangzott az az ige, nem is egyszer, amelyet most olvasok, de jó újra meghallgatni a Galata levél 5. részének 22. és 23. verseit. Ezt mondja nekünk ma is Istenünk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. És kiemelném azt, hogy a lélek gyümölcse szelídség. Amiközben készültem erre a mai Isten tiszteletünkre, az interneten keresgéltem, hogy kicsit lássam, hogy mit gondolnak az emberek a szelídségről. És ahogy keresgéltem, viszonylag hamar ráakadtam egy olyan oldalra, amelyiknek a szerzője azt a kérdést tette föl, hogy vajon tényleg szelíd volt-e Jézus? Szelíd volt-e az, akiről a közvélemény egyértelműen azt tartja, hogy szelíd volt? És ahogy elkezdtem olvasni a leírást, elég hamar kiderült, hogy a szerző válasza határozott és egyértelmű válasz, hogy nem, Jézus valójában nem volt szelíd. És felsorolt vagy 200 esetet az evangéliumból, amikor szerinte Jézus nem szelíden viselkedett, például akkor, amikor megszólította a farizeusokat, és azt mondta nekik, hogy viperák fajzatai, meg azt mondja nekik, hogy esztelenek és vakok vagytok, vagy amikor kikergette az árusokat a templomból, vagy amikor Péternek azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, vagy amikor a tanítványainak beszél arról, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki őt követi, és ilyen mondatokat olvasunk az ő követéséről. A következőt mondja: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Hogyan mondhat ilyeneket valaki, aki szelíd? Valóban szelíd ember volt-e Jézus? Nagyon fontos ez a kérdés. Már csak azért is, mert maga Jézus is azt mondta, hogy tőle tanulhatjuk meg igazán, hogy mi a szelídség. Szintén a Máté evangéliumában világossá teszi, hogy ő az, akitől a szelídség lényegét meg lehet tanulni. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, ezt mondja Jézus. Hogy van akkor ez? Hogy lehet, hogy olyanokat tesz, amelyeket egy szelíd embertől nem várnánk, olyanokat mond, amelyek meglepnek bennünket, hogy egy magát szelídnek valló valaki hogyan mondhat ilyeneket, s mégis határozottan ezt állítja, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Mi a baj Jézussal? A baj nem Jézussal van, hanem velünk van a baj. Az jutott eszembe, hogy kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy most nem nyugaton kellene lennie a napnak, hanem keleten, mert reggel van. Hogy képzeli a nap, hogy nyugaton van? Van értelme ennek a mondatnak? Nincsen. Az, hogy milyen napszak van, az attól függ, hogy a nap éppen hol tartózkodik. A nap állása tartózkodja meg, azt, hogy milyen nap, határozza meg, hogy milyen napszak van. Nem a nap igazodik mi hozzánk, hanem mi igazodunk a naphoz, és ennek fényében állapítjuk meg, hogy milyen napszak van. Ehhez hasonlít az, amikor Jézus azt mondja, hogy tőlem tanuljátok meg, hogy én szelíd vagyok. Rám figyeljetek, hogy megértsétek, hogy mit jelent a valódi szelídség. Ha rám figyeltek, akkor valóban igazán érthetővé válik ez. Én vagyok a mérce. Az, aki a honlapon ezt az írást megfogalmazta, a saját definíciójából indult ki, hogy mi a szelídség. Ehhez hozzátartozik, hogy még ráadásul rengeteg dolgot félre is fordított, azért volt olyan sok példája, mert az eredeti szövegben egészen más szerepel időnként, mint amit ő fordított. De kicsit olyan volt ezt a felsorolást olvasni, mintha azt mondta volna, hogy én most keltem fel, tehát most van reggel. És a napnak is ilyenkor illik keleten lennie, hiszen reggel van. Minthogyha ő hozzá kellene igazodnia a napnak. Ha elhisszük Jézusnak, hogy ő tudja igazán, hogy mi a szelídség, akkor fogjuk igazán jól érteni, hogy mit akar mi bennünk a Szentlélek munkálni, mit akar bennünk véghez vinni. Hiszen a lélek mindig Jézusra mutat. A lélek mindig Jézushoz vezet bennünket. Maga Jézus is, amikor arról beszélt, hogy Isten lelke mit fog cselekedni az életünkben, ilyeneket mondott. Amikor eljön a Szentlélek, a pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam. És nem sokkal később a búcsú beszédeiben ezt mondta, ő a Szentlélek engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szentlélek Jézust munkálja ki bennünk, hogy Jézus élete jelenjen meg bennünk. Amikor a lélek gyümölcséről beszélünk, akkor ezt mondjuk el, hogy olyanokká válhatunk a lélek munkája nyomán, mint Jézus. És amikor azt olvassuk, hogy a lélek gyümölcse szelídség, akkor Isten lelke Jézust állítja elénk, ránézzetek, őt figyeljétek, és őt figyelve értsétek meg, mi is az a valódi szelídség. Jézusra nézve helyre kerülhet az, amit mi a szelídségről gondolunk. A nap nem attól fog fölkelni, hogy mi fölkeltünk, a szelídség nem attól válik szelídségé, hogy mi annak gondoljuk. Ha Jézusra nézünk, megérthetjük azt, hogy mi az, amit mi félreértünk a szelídséggel kapcsolatban. Hogy mi nem tartozik hozzá szükségszerűen a szelídséghez. Egyrészt nem szelídség az, amikor valamit nem teszek meg, mert gyenge vagyok arra. Pedig nagyon sokan ezzel magyarázzák. Én szelíd ember vagyok, valójában az van a háttérben, hogy úgy gondolom, hogy én arra képtelen vagyok, hogy megcselekedjem. Ha lenne hozzá erőm és lenne hozzá hatalmam, akkor bizony véghez vinném. Akkor a fejéhez vágnám a másiknak a véleményemet, akkor lenyomnám őt, sokan úgy gondolkoznak, hogy a szelídség a gyengéknek a menedéke. Olyan döbbenetes, hogy Jézus, amikor kikel mellette Péter, hiszen készülnek elfogni Jézust, és Péter oda csap és levágja a főpap szolgájának a fülét, akkor Jézus helyre teszi Pétert, és ezt mondja, tedd vissza a kardodat a helyére. Mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Jézus nem azért szelíd a Getsemáné kertben, amikor elfogják, mert mit tegyen a túlerővel szemben? Hiszen 12 sereg angyalnál többet hívhatna magához, hogy őrizzék meg őt. De akkor hogyan vinné véghez azt, amit az Atya rábízott? Megtehetném, de nem teszem meg. Ez a valódi szelídség. Nem az, amikor úgyse tehetném meg, tehát nem teszem meg. És nem tartozik a szelídséghez az sem, amikor valaki naívan optimista. Sokszor ezt gondolják, hogy persze azért olyan szelíd, mert nem látja a világnak a sötétségét, mert nem látja azt, hogy mennyi borzalom, mennyi tisztátalanság, mennyi tisztességtelenség van abban a világban, amiben benne élünk. Mit mond János evangéliuma Jézusról? Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Jézus úgy volt szelíd, hogy pontosan tudta, hogy mi van az emberekben. Nem érte őt meglepetésként az, hogy ő szelíden közeledik valakihez, és az elutasító vagy bántó módon válaszolt neki. Aztán azt is megláthatjuk Jézus szelídségéből, hogy a szelídség nem azonos a passzivitással, amikor nem tesz valaki semmit, hiszen Jézus újra és újra tette azt, amit helyesnek látott. Nem vonult valamiféle passzivitásba, hogy ne bántson meg másokat. És még csak nem is azt jelenti a szelídség Jézus életében, hogy hallgatna arról, amit Isten kijelent. Amikor kiűzi a templomból az árusokat, akkor jól látható ez. Félreérti Jézusnak ezt a cselekedetét, ez a derék honlap szerző vagy interneten irogató barátunk, amikor azt mondja, hogy ez Jézus erőszakosságát jelzi. Valójában a kortársak jól értették, hogy Jézus, amikor kiűzi a templomból azokat az árusokat, messze nem mindegyiket, rengeteg árus volt ott a templomban, valószínűleg mire az utolsóhoz ért volna az elsők, már újra felállították az asztalukat. Ez egy prófétai jel volt. Olyan prófétai jel, mint amikor Jeremiás próféta több mint 500 évvel korábban egy jármot akasztott a nyakába, hogy ezzel jelezze a kortársainak, hogy Isten ítélete elkövetkezik, és fogságba kell vonulniuk. A kortársak jól értették Jézus világos kijelentését. Azt, hogy ítélet következik azokra, akik Istennek a lakhelyét, Istennek a templomát rablók barlangjává teszik. Azt viszont talán kevesen értették, ami szintén benne volt Jézusnak a tettében, hogy a tulajdonos jelent meg, hogy benyújtsa az igényét arra, ami az övé. Isten fia jött el, hogy Isten templomát visszakérje. A szelídség tehát nem azt jelenti, hogy passzívan elviseljük azt, hogyha valaki a rosszat, a tisztességtelenséget teszi. A szelídség ellentéte nem a nyíltság, nem az őszinteség. Amikor Jézus kemény szavakat mond, ettől nem lesz kevésbé szelíd. Amikor ő egyértelműen és világosan rámutat arra, hogy mi nem azt tesszük, ami Isten akarata, hogy mi a napot akarjuk a magunk felkeléséhez, a magunk kényelméhez igazítani, hogy mi az Isten akaratát akarjuk az életünkhöz igazítani, és nem az életünket akarjuk Isten akaratához, akkor ettől nem lesz ő kevésbé szelíd. Durvaság-e az, ha az orvos felhívja a páciense figyelmét arra, hogy súlyosan beteg, és gyógyszerre, vagy akár műtétre van szüksége. Ezzel a logikával, amit ez a szerző megfogalmazott, hogyha kemény szavakat mond valaki, az durva, az nem szelíd, akkor valóban az orvos is durva, ha a betegségre felhívja a figyelmet. Jézus azonban valami egészen mást ért szelídség alatt. És hogy ezt jól értsük, Pál apostol segít a Galata levélben, hogy mennyire más az, amit Jézus a szelídség alatt ért, azt néhány mondattal később, a lélek gyümölcsének a bemutatása után maga Pál teszi szemléletessé a mi számunkra. A 6. rész elején ezt olvasok a Galata levélben, testvéreim, ha valakit tettel is érnek valamilyen bűnben, Ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Szelíd lélekkel. Sok embernek a szelídség fogalmába nem fér az bele, hogy ha szelíd vagyok, hogyan tehetném szóvá azt, ha a másik bűnt követel. Hogyan féred össze a szelídséggel? Különösen hogyan fér az össze, hogy még bűnnek is mondom azt, amit ő tesz? Micsoda ellenszenves arrogancia ez, hogy én bűnösnek mondom a másikat. Hogyan lehet valakit szelíd lélekkel helyreigazítani? És mégis Pál azt mondja, ha valakit tetten érnek valamilyen bűnben, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Nagyon fontos ez a mondat, mert segít mi nekünk megérteni azt, hogy mi a Jézusi szelídség lényege. Ezt a mondatot figyelve és ezt a gondolatot követve, amit itt Pál apostol kifejt, megérthetjük azt, hogy mi a Jézusi szelídségnek a célja, mi a Jézusi szelídségnek az oka, és végül, hogy hogyan valósul meg a Jézusi szelídség. Erről gondolkozzunk még néhány percig. Mi a szelídségnek a célja? A szelídségnek a célja a másik, vagy éppen a magam életének kiigazítása. A helyre igazítás. Nagyon fontos, hogy a lélek gyümölcséről, amikor beszél Jézus, erre a kommentátorok egy része fel is hívja a figyelmet, akkor nem a magánéletünkről beszél. Nem az egyedi dolgainkról beszél, hanem a gyülekezet valóságáról beszél. Hol máshol valósulhatna meg a szeretet, mint a gyülekezetben, a Jézusban hívők közösségében? Hol másutt élhetnénk át a valódi örömet, mint azokkal együtt, akik Jézusnak a szeretetét átélték? Hol máshol valósulhatna meg a békesség? Hol máshol mutathatnánk meg, hogy milyen a Jézusi türelem, az ő szívessége, az ő jósága, az ő hűsége? Mindez a Jézushoz tartozó közösségében valósul meg. A hívő közösségben azt erősíti meg az is, amikor szelíd az ember. A szelídség is a gyülekezetben, a családban, a többi ember mellett lehet valóságá Jézus tanítványa életében. Helyreigazítás. Ez a célja a szelídségnek. Ennek a része a szelídség. Az a kifejezés, amit itt Pál apostol használ, hogy igazítsátok helyre szelíd lélekkel, egy olyan kifejezés, amit gyakran használtak az ókorban az orvoslásban. És az orvosok arra utaltak, amikor ezt a kifejezést használták, hogy a kificamodott tagokat helyére kell mozdítani. Helyére kell mozdítani az Istentől eltávolodott embert is. Helyére kell visszairányítani, Isten szeretetébe kell visszasegíteni. Ez csak gyengéden mehet végbe. Nem az a cél, hogy a kificamodott tagot még el is törjem. Ha ez a célom, akkor valamit nagyon félreértettem. Ugyanakkor időnként a kificamodott tagok helyretétele határozott mozdulatokat igényel. Az, hogy gyengéd vagyok, az, hogy szelíd vagyok, az nem jelenti azt, hogy időnként nem kell határozottan és erővel cselekedni. Nem erőszakosan, erővel. A szelídség azt jelenti, hogy csak azt teszem, azt határozottan és gyorsan, de csak azt teszem, ami a gyógyuláshoz valóban szükséges. Nem teszek annál többet. Nem töröm el a kificamodott tagot. Mi Jézus célja? Az, hogy Istenhez szeresse a bűnös embert. Nem Istenhez akarja erőszakolni őt, hanem Istenhez akarja szeretni őt. Az ember akkor kerül a helyére, ha megvalósul az életében az, amit Jézus mondott, mint a legnagyobb parancsolatot, elkezdi szeretni Istent, teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből és teljes erejéből. De szeretni nem lehet parancsra. Szeretni szívből lehet. Ehhez fel kell olvadnia annak a szívének, aki még nem szereti teljes szívéből az Istent. Ehhez kell a szelídség. Különben össze lehet törni valakinek a szívét, de vissza szeretni Istenhez csak szeliden lehet. Igazítsátok helyre. A szelídség célja, hogy tényleg helyére kerüljön az, akihez Isten oda küld bennünket. És mi a szelídség oka? A szelídség oka jól megfigyelhető abból, ha megvizsgáljuk, hogy az Új Szövetségben milyen szövegkörnyezetben szerepel ez a szó, hogy szelídség. Rendszeresen többször is összekapcsolódik egy másik kifejezéssel, az alázattal. Hogy mondta Jézus? Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Vagy hogyha kicsit tovább lapozunk a Galata levél után, ezt találjuk az Efézusi levél 4. részében, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Alázatossággal és szelídséggel. Vagy ha a Kolossi levél 3. részében olvassuk azt, hogy milyen a hívő ember élete, erre szólít fel az apostol, öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Rendszeresen összekapcsolódik az alázat és a szelídség, és időnként még hozzájárul ehhez a türelem is. Jézus tanítványa alázatos és szelíd, és a szelídsége az alázatából fakad. Két ok is van, ami miatt alázatosnak kell lennünk. És ha nem vagyunk alázatosak, akkor nem tudunk szelidek lenni, de ha látjuk ezeket, akkor nem tudunk nem megalázkodni és nem szelíddé válni. Az első, amire Pál apostol itt a Galata levélben is rámutat, hogy Jézus tanítványának magának is megvannak a maga kísértései, a maga harcai, a maga bukásai, a maga bűnei. Amikor a bűnös után nyúl, akkor azt teszi meg, amit ő maga is újra és újra átél Jézus kezében. Pál olyan világosan figyelmeztet bennünket. Mi a mi feladatunk? Igazítsátok helyre, szelíd lélekkel azt, aki bűnt követett el, akit bűnön fogtak rajta. Ezt általánosságban is megfogalmazza, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. De hozzáteszi, ne feledjük el, hogy miért tesszük ezt, hogy hogyan tesszük ezt. Ha valaki ugyanis azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki hordozza a maga terhét. Nekem is megvan a magam terhe. És amikor a másik terhét is, vagy annak egy részét rám bízza az Úr, amikor engedi, hogy meglássak valamit az ő bűnéből, és azért engedi, hogy meglássak, hogy segítsek neki abban, hogy a bűnéből kilépjen, akkor azzal az indulattal megyek hozzá, hogy nekem is megvan a magam terhe, amit én hordozok. Nem azért én segítem ki a másikat a bűnéből, mert én már jobb vagyok nála. Lehet, hogy más területeken üti fel a fejét a bűn az életemben, de nem vagyok semmivel se jobb nála. Egy köröm feketényit sem vagyok jobb. Legfeljebb nekem más bűneimet igazítja helyre Jézus. Azért én igazítom helyre, mert Isten valami különös okból, különös döntése folytán engem bízott meg ezzel a feladattal. De semmi okom nincs arra, hogy többnek gondoljam magamat, mint a másikat. Ez tehát az egyik oka annak, hogy a hívő ember alázatos, és éppen ezért szelíd, amikor Isten ilyen feladatot bíz rá. De van egy ennél még fontosabb ok. Egy olyan ok, ami mindenestül meg kell határozza az életünket, az alázatunkat, és ennek megfelelően a szelídségünket is. Az, hogy én valójában nem tudom helyreigazítani a bűnöst. Én nem tudom helyre tenni azt a kificamodott tagot. Amikor Isten engem küld erre a feladatra, mert például én nekem juttatja tudomásomra azt, ami történt, akkor valójában ő akar felhasználni engem, hogy ő helyre tegye a testvéremet. Nem én fogom helyre tenni őt, hanem ő fogja helyre tenni a testvéremet, Jézus fogja helyre tenni, én ebben csupán eszköze, munkatársa vagyok neki, mint az orvos mellett az asszisztens. Nem én végzem a helyretételét annak a sérült vagy kificamodott tagnak, én csupán segítek tartani, amikor ő mozdítja, én csupán valamilyen szinten részese vagyok annak, amit ő végez. Olyan jó lenne ezt mindig szem előtt tartani. Többször hallottam már lelkes hívő fiataloktól, akik vonzódni kezdtek egy nem hívő másik emberhez. Tudom, hogy nem helyes olyannal házasodni, mondták, aki nem követi Jézust, de majd én megtérítem. Ez az, ami nem megy. Majd én megtérítem. Ez nem működik. Egy kedves fiatal lányjal beszélgettünk nemrégiben. Ő már kapcsolatban volt egy fiatal emberrel, amikor megtért, amikor Jézushoz talált, és mivel hogy nagyon szerették egymást ezzel a fiatal emberrel, és felelősséget is érzett iránta, úgy volt vele, hogy szeretné őt Jézushoz szeretni. És elkezdte őt hívogatni szeretettel, tényleg csendesen és egyáltalán nem bántóan, nem kényszerítően, elkezdte őt hívogatni egy evangelizációs sorozatra. A fiatal ember eleinte nyitottnak mutatkozott, eljött az első alkalmakra, jól érezte magát, a hozzászólásaiból, kérdéseiből az is kiderült, hogy érti azt, hogy miről van itt szó, és hogy érdekli is a dolog, és aztán utána mondta el ez a lánya, mennyasszonya kedvese, hogy milyen nagy csalódás volt a számára, amikor egy idő után a vőlegénye, a párja kijelentette, hogy ő most már látja, hogy mit jelent Jézus követése, és úgy döntött, hogy akkor ő nem akar ezen az úton járni. Milyen nagy csalódás volt a számára. És tudnunk kell, hogy bizony, mi nem tudunk megtéríteni valakit. Isten kegyelme megértetheti vele azt, hogy Jézus az életét adta érte, és ebben eszközei lehetünk Isten kegyelmének. De azt már valóban csak Isten szent lelke végezheti el benne, hogy Jézus életéért kész legyen odaadni a saját életét. Ez a fiatalember, imádkozunk azért, hogy egyszer eljusson oda, hogy átadja az életét Jézusnak, és bízunk benne, hogy Isten szent lelke el tudja ezt benne is végezni, egy Pál apostolt is meg tudott állítani, és az a reménységünk, hogy az ő életébe is bele tud nyúlni, de ez a fiatalember miután megértette, hogy az életét kéne Jézusnak adnia, azt mondta, hogy azt nem. És ezen mi nem tudunk változtatni semmilyen erőszakkal. Mi nem tudunk megtéríteni valakit, ha ő érti már a csodát, hogy Jézus az életét érte adta, de ő nem akarja az életét Jézusnak adni, te nem teheted meg helyette. Te nem állíthatod őt helyre. Vagy eszembe jutott az, ahogyan az új szövetségben érződik, hogy Jézus tanítványai küzdenek az egyházfegyelem nehéz kérdésével. Az egyházfegyelem nehéz kérdésével, ahol szintén mindig az a cél, hogy helyreigazítsák a bűnöst. Mert nem maradhat bűn a gyülekezetben. Mert nem válhat olyanná a gyülekezet, Isten népe, amilyen a körülötte levő világ. Segíteni kell a bűnöst abban, hogy kilépjen a bűnéből. De mi van akkor, ha nem hallgat rám? Jézus világossá teszi, hogy akkor vegyél magad mellé még néhány testvért, és velük együtt próbáld meg segíteni őt. De mi van akkor, hogyha ő rájuk sem hallgat? Akkor vidd a gyülekezet elé az illetőt. Mert bűn nem maradhat a gyülekezetben, de ne akard, hogy azonnal eltávozzon a gyülekezetből, keressétek együtt a megoldást. És csak ha a gyülekezettel is szembefordul, és azt mondja, hogy ő akkor is kitart a bűne mellett, akkor mondja Jézus azt, hogy tekintsd őt úgy, mint a vámszedőt, vagy a paráznát, mint a bűnöst, tekintsd úgy, mint aki Isten akaratával Isten akaratának ellenáll. Nem mi vagyunk azok, akik helyreigazítjuk a másikat. És Jézus arra szólít föl bennünket, hogy mi legyünk készek bármit megtenni annak érdekében, hogy ő a helyére kerülhessen, de tudnunk kell, ezt nem mi fogjuk véghez vinni. És az új szövetségben olvasunk bizony olyan helyzetet is, amikor az apostolok azzal szembesültek, hogy valaki, bármennyire is szerették volna, bármennyire is keresték a módját, nem engedte, hogy helyreigazítsák őt. Valaki ellenállt. És ilyenkor azt kellett tenni, amit Jézus mondott, világossá tenni számára, hogy így nem vehet részt a gyülekezet Isten tiszteletében. Aki ragaszkodik a bűnéhez, az nem vehet részt a gyülekezeti közösség valóságában. Magát zárja ki abból. Alázatra kell indítson ez bennünket. Mi szeretnénk és szeressük is azt, hogy a bűnös megtérjen a bűnös útjáról, de tudjuk, hogy nem mi vagyunk azok, akik ezt véghez visszük benne, hanem Isten. Ezért az alázatnak világos jelen hívő ember életében, hogy miközben teszi Isten akaratát, de már megelőzőleg mielőtt megtenné Isten akaratát, és folyamatosan közben is, imádkozik azért, akihez Isten küldi őt. Imádkozik azért, hogy Isten közben munkálkodjon a szívében, s vigye véghez azt, amire mi képtelenek vagyunk. És időnként bizony el kell jutnunk oda, hogy mi nekünk minden eszközünk elfogy, hogy mi már mindent elmondtunk, hogy mi már mindent a magunk részéről bevetettünk, és nem marad más, csak az imádság. De az imádság akkor is ott marad, mert Isten az, aki el tud valakit vezetni arra, hogy megújuljon az élete. És ha erre figyelünk, el is jutottunk a harmadik gondolathoz, mi a szelídség megvalósulása? Mi az az út, amelyen Jézus vezet bennünket, hogy szelídek lehessünk? A szelídség útja az, hogy Istenre bízzuk a testvérünket. Istenre bízzuk azt, akiért Isten lelke felelőssé tett bennünket. Az alázat azt jelenti, hogy elismerem, hogy egyedül ő, a mindenható Úr az, aki cselekedni tud ebben a helyzetben. Egyedül ő teheti meg, amire szükség van. És ebből fakad a szelídség, amit tehetek, azt ennek a tudatában teszem. És úgy teszem, hogy világos legyen, hogy én Istenre bíztam őt, a valódi cselekvés Isten kezében van. A szelídség, ha megint megnézzük, hogy az új szövetségben milyen szövegkörnyezetben fordul elő, feltűnhet, hogy nagyon gyakran kapcsolódik össze, mint ellentét pár a viszálykodással. A viszálykodással. A Timóteushoz írt második levélben ezt mondja az apostol, az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Az Isten szolgája tudja, hogy Isten adja meg valakinek, hogy megtérve megismerje az igazságot, és ezért nem megy bele abba, hogy feleslegesen és értelmetlenül harcoljon, veszekedjen, vitatkozzon a másikkal, hanem szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Mert tudja, hogy ami ezen túl van, az Isten kezében van. S a Tituszhoz írt levélben szintén Pál apostol ezt mondja, senkit se szóljanak meg Isten népének a tagjai, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Megint a viszálykodás, az, amit nem tehet meg Isten embere, hanem teljes szelídséget tanúsítva, megértően fordul azokhoz. S a Jakab levelében, amikor Jakab apostol megszólít egy olyan gyülekezetet, amelyik nagyon sokat veszekedett és viszálykodott, ezt mondja nekik, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Mi jellemzi azt, aki nem szelíd? Az, hogy le akarja győzni a másik embert. Az, hogy triumfálni akar felette. Meg akarja mutatni, hogy ő erősebb, meg akarja mutatni, hogy ő erre is képes. Bármit készen áll megtenni azért, hogy elérje a célját. És ilyenkor már nem Isten célját teszi, a saját céljáért küzd. Még eltörni is kész a kificamodott tagot. Ugye érezzük, hogy Jézus szelíd. Jézus nem ezzel az erőszakkal fordult az emberekhez. Akkor is, amikor határozottan szólította meg őket. Akkor is, amikor keményen tette a számukra világossá, hogy az az út, amin járnak, az hova vezet. De senkit sem kényszerített. Olyan döbbenetes, hogy ugyanezen a honlapon ez a fiatalember, aki ezt írta, arra hivatkozik, hogy hogyan mondhatja Jézus valakinek, aki őt követni akarja, de még előtte eltemetné a halottját, hogy a halottakkal foglalkozzanak a halottak, akik Isten nélkül vannak, te pedig jöjj és kövess engem. Egy szelíd ember hogyan mondhatja azt, hogy ne temethesse el a családtagját? Pedig Jézus, amikor ezt mondja, csak világossá és egyértelművé teszi, hogy nem lehet semmit ő elé helyezni, hogy nem kerülhet semmi ő elé, hogy választania kell, hogy teszi azokat a dolgokat, amelyeket a társadalom elvár tőle, teszi azokat a dolgokat, amelyeket most ő fontosabbnak és sürgősebbnek lát, mint Jézus követését, vagy azt mondja, hogy Jézusért bármit kész feladni. Jézus nem kényszeríti ezt az embert, csak kérdés elé állítja őt. Határozott és egyértelmű kérdés elé. Jézus tanítványaihoz nem illik az erőszak. Jézus tanítványaihoz a szelídség illik. Megteszem azt, amit Isten rám bízott, még akkor is, ha kényelmetlen, még akkor is, hogyha kemény szavakat igényel, a többit pedig rábízom Istenre. Úgy, mint Isten népének abban a nehéz időszakában, amikor azt a feladatot kapták, hogy felépítsék a templomot, és a templom csak nem épült, hol emiatt, hol amiatt, hol ez állt szembe, hol az akadályozta, és ebben a kilátástalan helyzetben Isten azt mondta az ő népének, amit a Zakariás könyve 4. részében olvasunk, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Kilátástalan helyzetben vagytok? Dehogy is. Isten adta a feladatot, és Isten akaratát cselekszitek, amikor neki engedelmeskedtek. Meghiúsulhat-e az ő akarata valaha is? Bátran lehettek szelídek. Bátran cselekedhetitek úgy, ahogyan ezt ő megszabta nektek. Mert az ő akaratát senki meg nem hiúsíthatja. Ezzel az örömmel, ezzel a bátorsággal, ezzel a felszabadultsággal tehetitek azt a részt, amit Isten rátok bízott. és bízhatjátok rá Istenre mindazt, ami azon túl van. Hogyan mondja a zsoltáros? Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szentegéből, győzelmes jobbjának hős tetteivel. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak nevét. Ők térdre rogynak és elesnek, mi pedig felkelünk és talpon maradunk. Jól tudom, hogy Isten véghez viszi az akaratát, hogy győzelmet ad felkentjének. Jól tudom, s bár körülöttem fölhozzák a teljes korabeli fegyverarzenált, mindazt, amivel erőszakkal azt gondolják, hogy célt lehet érni, nekem nincsen szükségem erre. Miért kellenének nekem harci kocsik és lovak, amikor az az Isten az én Uram, aki győzelmet ad a felkentjének? Hát nem a harci kocsikat, nem is a lovakat emlegetem dicsekedve, hanem Istennek, az Úrnak nevét. Lehetne folytatni a sort a Bibliából. Ez a szelídség. Amikor az ember a maga részét megteszi, amit Isten rábízott, talán egészen keveset, talán többet, de látja azt, hogy hol van az a határ, ahol Isten kezébe átadom az egész ügyet, korábban is az ő kezében volt az, csak valami keveset rám bízott abból, átadom az egész ügyet, hogy a továbbiakat cselekedje ő. De hogyan válhat az ember szelíddé? Jézus lelke által. A lélek gyümölcse a szelídség. Amikor elkezd munkálkodni bennem, amikor Isten lelke elvégzi, hogy az életemet Jézus kezébe tegyem, akkor, visszatérve oda, ahonnan indultunk, megtanulhatom azt, hogy Jézus szelíd és alázatos szívű. Vegyétek magatokra az én igámat. Ez azt jelenti, adjátok át az életeteket én nekem, járjatok azon az úton, amelyet én mutatok nektek, és közben megtanuljátok tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Megtanulod, hogy szelíd és alázatos szívű. Hogyan? Úgy, hogy szelíden és alázatosan teszi helyre a te életedet. Mikor Jézus a mi életünkben munkálkodik, akkor tanuljuk igazán a szelídséget. Azt, hogy mennyire nem erőszakkal teszi azt, pedig tehetné, ő az egyetlen, aki tehetné, hogy akár erőszakkal helyre tesz bennünket, de ha néha határozottan és keményen mondja is, akkor is szeretettel, akkor is bátorítva bennünket, akkor is Istenhez szeretve az életünket. Hogyan válhatunk szelíddé? Ha engedjük, hogy Jézus Krisztus minket is szelíden helyünkre tegyen. Ha engedjük azt, hogy akár a testvérünket felhasználja arra, hogy minket szelíden a helyünkre tegyen. Igazán azt tud szelíd lenni, aki elfogadja azt, amikor Isten szelíden, akár közvetlenül az ő szavával, vagy közvetve egy másik gyermeke által megszólítja és helyre teszi az életét. És ha ezt engedjük a saját életünkben, akkor Jézus kezenyomát figyelve, kezemunkáját figyelve, a mi kezünk is egyre alkalmasabbá válik arra, hogy szelíden nyúljon a kificamodott tagokhoz. Adja meg az Úr Jézus, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Legyen valósággá lélek gyümölcse az életünkben, és a lélek gyümölcse szelítség. Amen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, s én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amen.